Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa új könyve. A covidos helyzetek és három magányos időszak az életemben. November 28-án szombaton bíborosi konzisztórium lesz, az előírások figyelembevételével. Az észak-amerikai profi kosárlabda liga sztárjait fogadta a pápa. Ferenc pápa. A covidos helyzetek és három magányos időszak az életemben. Kezdjünk újra álmodni. Út egy jobb jövő felé címmel írt könyvet Ferenc pápa Austin Ivereij újságíróval, mely decemberben jelenik meg. A La Repubblica című olasz napilap november 23-i száma előzetest közölt belőle, melyet összefoglalunk hallgatóinknak. Ferenc pápa így kezdi visszaemlékezését. Életemben három úgynevezett covidos időszak volt. A betegség, Németország és Kordoba. Amikor 21 évesen súlyos beteg lettem, először tapasztaltam meg korlátaimat, a fájdalmat és a magányt. Megváltoztatta a helyi értékeimet. Hónapokig nem tudtam, ki vagyok, meghalok-e vagy élek. Még az orvosok sem tudták, hogy túlélem-e. Emlékszem, hogy egy nap átöleltem édesanyámat, és kértem, mondja meg, hogy meg fogok-e halni. Másodéves voltam a Buenos Aires-i egyházmegyei szemináriumban. Emlékszem a dátumra. 1957. augusztus 13-a volt. Egy prefektus vitt be a kórházba, amikor észrevette, hogy az influenzám aspirinnel nem gyógyítható. Először is leszívtak másfél liter vizet a tüdőmből. Aztán ott maradtam, harcolva élet-halál között. Novemberben megoperáltak, hogy kivegyék a tüdőm jobb felső lebenyét. Tapasztalatból tudom, hogy érzik magukat a koronavírus betegek, akik levegőért kapkodnak a lélegeztetőgépen. Azokból a napokból különösen két ápolónőre emlékszem. Az egyik a főnővér volt, egy domonkos apáca, aki Athénban tanított, mielőtt Buenos Airesbe küldték. Utólag tudtam meg, hogy miután az orvos elment az első vizsgálatot követően, ő utasította a többi nővért, hogy dupla adagot adjanak be nekem, mint amit az orvos előírt, penicillinből és streptimicinből, mert a tapasztalat azt mondatta vele, hogy a halálomon vagyok. Cornelia Caraglio nővér megmentette az életemet. Mindennapos kapcsolatban állt a betegekkel, és ezért jobban tudta az orvosnál, hogy mire van szükségük a pácienseknek, és volt hozzá bátorsága is, hogy éljen ezzel a tapasztalattal. Egy másik ápolónő, Mikaela, ugyanezt tette, amikor a fájdalom gyötört. Titokban extra adag nyugtatót adott nekem a megszabott időpontokon kívül. Cornelia és Mikaela már az égben vannak, de örökre adósuk maradok. A végsőkig harcoltak értem, amíg helyre nem jöttem. Megtanítottak, mit jelent a tudományt használni, és ha kell, túl is lépni rajta, hogy az adott szükségletekre válaszoljunk. Abból a tapasztalatból még egy dolgot megtanultam. Mennyire fontos elkerülni az olcsó vigaszt. A látogatók, akik fölkerestek a kórházban, azt mondták, hogy minden rendben lesz, hogy soha többé nem fog így fájni. Buta, üres szavak voltak, bár jó szándékkal mondták őket, de sosem ért el a szívemig. Aki a leginkább megérintett engem a bensőmben, a csöndjével, egy nő volt, aki az egyik legmeghatározóbb személy volt az életemben. Maria Dolores Tortolo nővér, aki kiskoromban tanítóm volt, és felkészítette az első áldozásra. Bejött meglátogatni, megfogta a kezem, adott egy puszit, és csöndben elidőzött jó darabig. Aztán így szólt. Jézust követed. Nem kellett mást hozzáfűznie. Jelenléte csöndje, mélységes vigasszal ajándékozott meg. Ezután, az élmény után elhatároztam, hogy a lehető legkevesebbet beszélek, amikor beteget látogatok. Beérem azzal, hogy megfogom a kezüket. Ferenc pápa a magányosság megtapasztalásával kapcsolatban fölidézi 1986-os Németországban töltött időszakát, melyet a száműzetés Covid-jának nevez. Önkéntes száműzetés volt, mert nyelvet tanulni mentem, és hogy anyagot keressek a disszertációm befejezéséhez, de úgy éreztem magam, mint a partra vetett hal. Kiszöktem néha sétálni a frankfurti temető felé, ahonnan látszottak a fel- és leszálló repülőgépek. Honvágyam volt, haza szerettem volna menni. Emlékszem a napra, amikor Argentína megnyerte a labdarúgó világbajnokságot. Nem akartam megnézni a mérkőzést, és csak másnap tudtam meg, hogy nyertünk, amikor olvastam az újságban. A német órán senki nem beszélt róla, de amikor egy japán lány fölírta a táblára, hogy éljen Argentína, a többiek nevetni kezdtek. Bejött a tanárnő, szólt, hogy töröljük le, és ezzel lezárta a témát. Magányos győzelem volt, mert nem volt kivel megosztanom. A nem odatartozás magánya, ami miatt kívülállónak érzed magad. Kivesznek a helyedről, és egy ismeretlen helyre raknak, és közben jössz rá, mennyit ér az a hely, amit hátrahagytál. Olykor a gyökerektől való elszakadás gyógyíthat, vagy gyökeres átalakuláshoz vezethet. Ilyen volt az én harmadik Covidom, amikor 1990-től 2 évre Kordobába küldtek. Ferenc pápa így folytatja visszaemlékezését. Ennek az időszaknak a gyökere az én vezetési stílusomra vezethető vissza, előbb provinciálisként, majd rektorként. Valami jót biztosan csináltam, de olykor túl kemény voltam. Kordobában visszaadták a szívességet, és igazuk volt. Abban a jezsuita rendházban 1 évet, 10 hónapot és 13 napot töltöttem el. Miséztem, gyóntattam és lelki útmutatást adtam, de soha nem jártam ki, ha csak nem kellett a postára mennem. Egyfajta karantén volt, elszigeteltség, mint ami sokunkkal történt az elmúlt hónapokban, és jót tett nekem. Gondolatokat érlelt meg bennem, írtam és sokat imádkoztam. Addig a pillanatig a Jézus társaságában rendezett életem volt, ami arra a tapasztalatra épült, amit előbb novicius mesterként, majd 1973-tól provinciálisként szereztem, egészen 1986-ig, amikor rektori megbízatásom lejárt. Belekényelmesedtem abba az életmódba. Egy olyan gyökeres váltás, amikor egy távoli zugba elküldenek helyettesítésre, mindent fölborít. A szokásaidat, a viselkedési reflexeidet, a megcsontosodott igazodási pontokat, minden borul, és előről kell tanulnod élni, újra összerakni az életedet. Abból az időszakból ma különösen 3 dolog van rám nagy hatással. Az első, hogy megadatott az imádkozás képessége. A második a kísértések, amiket átéltem. A harmadik pedig, ami a legfurcsább, hogy éppen akkor olvastam a pápák történetét, Ludwig Pásztor 37 kötetes művét. Választhattam volna egy regényt, vagy valami érdekesebbet. A mostani helyemről nézve kérdezem, vajon Isten miért sugallta akkor, hogy éppen azt a könyvet olvassam? Így oltott be az Úr, hogy felkészítsen. Ha egyszer megismerted azt a történetet, nem tudsz nagyon csodálkozni azon, ami a római kúrián belül, és ami a mai egyházban zajlik. Sokat segített. A kordobai Covid valódi megtisztulás volt. Toleránsabbá tett, megértőbbé, megtanított megbocsátani. Új empátiával vértezett föl a gyengék és védtelenek irányába. És türelmet, sok-sok türelmet adott. Megértettem, hogy a fontos dolgokhoz idő kell, hogy a változás szerves, vannak határok, és nekünk azon belül kell mozognunk, ugyanakkor szemünket a látóhatáron tartva, mint Jézus tette. Megtanultam, hogy fontos a nagyot kicsiben nézni, és odafigyelni az apróságokra a nagy dolgokban. sok értelemben fejlődtem abban az időszakban, mint amikor egy alapos meccés után újra rügyet hajtasz. De résen kell lennem, mert amikor bizonyos hibákba, bűnökbe esel és korrigálod magad, az ördög, ahogy Jézus mondja, visszajön, és a házat kisöpörbe feldíszítve találja, aztán hív még 7 nála is gonoszabb lelket. A végén pedig annak az embernek az állapota rosszabb lett, mint azelőtt, mondja Jézus. Ezért kell most aggódnom, amikor az egyház kormányzásával vagyok megbízva, hogy ne essek ugyanazokba a hibákba, mint amikor szerzetesi előjáró voltam. Ferenc pápa így összegzi gondolatait. Ezek voltak az én fő, személyes COVID-jaim. Megtanultam belőlük, hogy sokat szenvedsz, de ha hagyod, hogy megváltoztasson, jobb emberként jössz ki belőle. Ha azonban akadályokat emelsz, rosszabbul. Kezdjünk újra álmodni, út egy jobb jövő felé. Előzetest hallottak Ferenc pápa legújabb könyvéből.
November 28-án szombaton bíborosi konzisztórium az előírások figyelembevételével. A Szentség sajtóterme pénteken közzétette a november 28-án meghirdetett bíborosi konzisztórium lebonyolításának konkrét menetrendjét. A Ferenc pápa által kinevezett új bíborosok közül 2 nem tud részt venni a vatikáni eseményen a koronavírus miatt hazájukban bevezetett megszorító intézkedések miatt. Törölték a programból az udvariassági látogatásokat, és korlátoztak a résztvevő hívek számát is. Ferenc pápa az október 25-i vasárnapi urangyali imádság végén jelentette be, hogy november 28-án szombaton, délután 4 órakor, a Szent Péter Bazilika katedra oltáránál nyilvános, rendes konzisztóriumot tart, amelynek során 13 új bíboros kiáll, akik közül 90-80 év alattiak, így tehát joguk van egy következő konklávén szavazatukkal részt venni. A kinevezett új bíborosok közül 4 pedig 80 év fölöttiek, számukra a bíborosi kinevezés eddigi egyházi munkájuk legmagasabb pápai elismerését jelenti. A Szentség sajtótermének pénteki közleménye név szerint megemlíti a távol maradó bíborosok nevét. Egyikük, Cornelius Sim, a brunei szultanátus címzetes püspöke, apostoli adminisztrátor, míg a másik távol maradó új kinevezett kardinális, José Advíncula, a Fülöp-szigeteki Capiz érseke. A közlemény szerint ők 2 nem tudnak részt venni a konzisztóriumon, a világjárvány okozta egészségügyi korlátozások következtében, de ennek ellenére épp úgy bíborosság teálják őket távolítükben is a konzisztóriumon. Ferenc pápa egyik képviselője egy később meghatározandó időpontban átadja nekik a bíborosi birítumot és a gyűrűt a kinevezési bullával együtt. A világjárvány terjedésének megakadályozására hozott intézkedések miatt sajnálatos módon elmaradnak azok a fogadások, amelyeket hagyományosan az új bíborosok köszöntésére tartanak rokonok, barátok és ismerősök jelenlétében. Ezeket az ünnepi köszöntéseket rendszerint az apostoli palota és a 6. Pál aula különféle termeiben szokták egyébként tartani. Hiányozni fog a pápa szokásos liturgikus kísérete, és a hivatalos vendégek is csak nagyon korlátozott számban lehetnek jelen. Mindössze 100 személy vehet részt a szertartáson, beleértve az új bíborosok kísérőit, titkárait és római címtemplomaik igazgatóit. Módosították a bíborosi kollégium tagjainak a részvételét, akik a világjárvány miatt nem tudnak Rómába utazni, ellenben videóközvetítés révén részt vehetnek a konzisztóriumon. A bíborosi konzisztórium szombati ülése után november 29-én, vasárnap délelőtt 10 órakor Ferenc pápa szentmisét mutat be advent első vasárnapján az új bíborosok részvételével és koncelebrációjával. A szentségi sajtóközlemény szerint a szertartás kezdetén a máltai Mário Grech bíboros mond köszönetet a pápának az összes most kinevezett kardinális társa nevében.
az észak-amerikai profi kosárlabdaliga sztárjai a pápánál. Ferenc pápa november 23-án hétfőn fogadta az NBA, az észak-amerikai profi kosárlabdaliga küldöttségét, akik elkötelezetten harcolnak a rasszizmus ellen, írja az Osservatore Romano vatikáni napilap. Egy álomcsapat kelt át az óceánon, hogy Ferenc pápával együtt nemet mondjon a rasszizmusra. A pápa az apostoli palota könyvtárában találkozott az NBA 5 képviselőjével és a játékosokat képviselő szervezet az NBPA elöljáróival. Az észak-amerikai profi kosárlabda játékosok közül jelen volt Sterling Brown a Houston Rockets csapatából, Kyle Korver a Milwaukee Bucksból, Anthony Tolliver a Memphis Grizzliesből, Jonathan Isaac és Marco Bellinelli a San Antonio Spurs csapatából. Bellinelli az olasz nemzeti csapat vezetője is. Ezek a kosárlabda csillagok elkötelezték magukat olyan stratégiák gyakorlatba ültetésére, amelyek segítenek legyőzni a rasszizmus minden formáját. Ezt segíti elő az észak-amerikai profi kosárlabda játékosok szervezete, az NBPA, amely az NBA profi játékosait képviseli. Az öt kosárlabda sztárt elkísérte a pápai audienciára Michele Roberts, Sherry Deans és Matteo Zuretti, az NBPA vezetői és családtagjaik. Az észak-amerikai profi kosárlabda játékosok szervezetének missziója, amint ezt kifejtették a pápának, az, hogy védelmezzék és támogassák a játékosok jogait és tehetségét, hangot adva nekik a sporton túl társadalmi kérdések terén is. Ennek jegyében számos játékos már régebb óta egyénileg és közösen is elindított szolidaritási projekteket, és nyíltan támogatott olyan mozgalmakat, amelyek a társadalmi igazságosságért és a rasszizmus ellen küzdenek. A szervezet képviselői találkozni akartak Ferenc pápával, hogy személyesen mutassák be eddigi erőfeszítéseiket a társadalmi jogok terén. A pápa bátorító szavakkal üdvözölte törekvéseiket. Beszámoltak konkrét lépéseikről az igazságosság és az egyenlőség megteremtése érdekében, amelyeket még elkötelezettebben végeztek az utóbbi hónapokban, az erőszak megnyilvánulások súlyos epizódjait követően. Megajándékozták a pápát egy kosárlabdával és egy mezzel, szakmájuk jelképeivel, valamint egy fontos kötettel, amely képeket, cikkeket és más szövegeket tartalmaz, amelyek által bemutatja a valódi csapatmunkát. Az NBA különböző származású, kultúrájú profi játékosai, felhasználva a kommunikációs eszközöket, újra fellendítik a sport leghitelesebb értékeit, melyek kizárják a rasszizmus minden formáját. A National Basketball Association, azaz NBA, Nemzeti Kosárlabda Szövetség, az észak-amerikai profi kosárlabda liga, a világ legjelentősebb férfi kosárlabda bajnoksága. A ligát New Yorkban alapították 1946-ban, Basketball Association of America, amerikai kosárlabda szövetség néven. A világ harmadik legnagyobb nézőszámú profi sportligája.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Híreinkért keressék honlapunkat a hu.vatikannews.va oldalon. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.